végül pedig családon származó cselekedéstől. Így az arra érdemes énnek megtisztulva a nyolcadik szférában megismerül. A nyolcadik szféra a hét égitest és a dajmonok hatókörétől mentes, a természet tiszta alkotása, maga a tiszta fény. A platonizmus és a kereszténység összekapcsolásával és egyesítésével Ficinus számára a legfőbb szövetséges Dionysus Areopagitész égi hierarchiát írott traktátusa. Ebben 9 angyali rendről értesülünk, mely háromságot hozték, mindhárom háromság a Szent Háromság egyik alakját jeleníti meg. Ficinus a De Christiana Religione című értekezésében Dionysus nyomán következőképpen hozta fel a kozmikus hierarchiát. Van a négy élet, melyek változékony természetűek, szubstanciák, négy elem, melyek változékony természetűek, szubstanciák szintjük és minőségük sem állandó. Van a hét bolygó, melyek szubstanciája állandó ugyan, de minőségük és helyzetük változékony. Van a nyolc szféra, melyek a bolygókkal ellentétesen mozognak, és melyek fényük lelőszer szerint különböznek. A kristály szféra mozgása egyszerű, fénye pedig a kamban. A tűz szférája állandó, és ennek fénye a lumen, amely magasabb minőség, mint a kristály splendorja, ebben a lumentől megvilágított tűzben helyezkedik el Dionysius Areopagitész 9 angyalival. Ficinus égi rendjén Dionysius mellett egy másik szerző befolyásolta, nevezetes másik két szerző befolyásolta, Dante és Aquilini Tamás. Az az elgondolása, hogy a legfelső fény, mint egy tükrökön keresztül egy teremtményébe úgy hatod a hierarchiák egyre rendebb részébe Dionysiusról való. Ehhez az elgondoláshoz Dante adott még egy csavart, amikor leírja, Beatrice-ben miként hatolnak a planéták körein át az egyre tisztuló és ragyogó fény felé. A Lumen, Kandor és Splendor hármasság a Ficinusnál innen derül végső inspirációja. Amivel viszont megoldja, az majd egészen Copernicus-ig vezet. Ficinus azt mondja ugyanis, hogy a hierarchiák egymásból visszák a fény, pontosabban mindannyian a Szent Háromság fényéből isznak. A David a Spiritus Comparandában a Spiritus szót használja, ezzel még a csillagok között és ebből isznak az alatti létező. A Spiritus eredete a szól, a nap. Így áll össze a Ficinus nap mágiája az egyiptomi hermetikus szövegekből, Platonból, Dionysiusból, Dantéból és Tamásból. Ficinus nevető örvendező egeket emleget, és Orfeuszra utal, aki a napot először nevezte mosolygó szemnek. A csillagok nevetése sugaraiban nyilvánul meg, mivel a csillagok nevetnek a világon, a fény az Istennek örvendező egek nevetése, és fényükben a hunyorgás ugyanaz az indulcú fény, amely nevetés közben a mi ember szemünkben ragyog. Kvevámódum véró biuló prémia esz mira kvéna lucis participáció, itt a supplicium impiorum esz ipsa privatio lucis. Köszönöm.
A testvér a földről szökni kezd a fény, és borongba gyorsik vették itt a bomba, több összetükrött vezsrában már nincs menedéke, csak a kakadomba. Palotáig a csóvány sújt a szél, csillárodat egy vakvillán kioltja, készíts kamucot, gyűjtsd a mély csolaj, sötét világosítok, mint a bortja. Olvasmányi alapján kijelentetem, hogy a legtöbb magyar költő, nagy magyar költő, akár a régi papok és gyógyítók, tűzimádók és napimádók. A jó verszavai villamosság járta át, borzongató energia, ahogy Nemesnek is említette, amely felgyújtja a lelket és belejön az emlékezetbe. A fenti versrészletek alapján tételezzük fel kiindulásul, hogy vannak éjjeli költők és nappali költők, vagy még inkább éjjel és nappali szövegek. Tehát vannak sugaras, vagy akár fájdalmasan erős nappali fényel terített versek, és vannak éjszakai versek. Ezekben csillagfény van, hold, gyertya, fátya, mécs, villam. Helyettesítő és őreálló fények, homályos tükörképek, amelyek titokban jelek is. Utalások egy nagyobb és teljesebb fényre. Itt a költészeti beavatás, mint misztérium jelenik meg, ahogy a hátterét az imént hallottuk. A napversek és gyertyaversek közt, ahogy a költők közt is, a legfőbb különbség a hőfok. Az azonosulását a kérdés, a szenvedély hevességének a mértéke. És ez persze nem kizárólag alkalmi különbség, hanem a költő élet szakaszai szerint is változhat, vagy a történelmi körülmények szerint, mint a hátrányánál láttuk. Erre, igen. Nem bírtam ellenállni a kísértésnek, és a szokott rendszerint párra állítottam néhány klasszikust. Ezúttal kizárólag az én sötét fény, mesterséges fény ellentéte szempontjából. Ha a sötét a sztázis, és a fény az extázis, akkor azok a költők vannak előnyben, akik nem kételkedők, hanem hívők, tekinthetjük akár a fény hívét, tehát napkultusznak is ezt a hívhitet, nem személyesek, hanem szenvedélyesek. Az azonosulás főfoka, itt a kérdés, az önazonosság, az önbizalom. A kulcsszó pedig a vágy. A felemelkedés vágya, a ragyogás utáni vágy, és ez nem pusztán földi hívság keresését jelenti, hanem többet ennél. Annak a pillanatnak a vágya, amikor a szikra egyesül a tűzzel, sugár a nappal, a gyenge földi fény az erős ragyogással. A szenvedélyes halakosvád és a szentelmű fiatal Petőfi helyzeti előnyben volt a szemérmes, ironikus és önemésztő aranyjal szemben, aki befele ízott, és így emésztette magát. Petőfinek nem esett nehezére az azonosulás, sem a vallás, sem a tekintély, sem a kishitűség nem létrehozva, mert Szilárdó hitte, hogy az ő saját fénye csak egy nagyobb tűz része. A lángoszlop valóban Isten küldötte, a szerelemben pedig kötelező, ma ugyanez a maximális hőfok. A házi tűznek is robbannia kell. Petőfi soha nem félt a naptól. Azonosulni vágyott vele. Nemrég olvastam, hogy annyira nem félt tőle, hogy bele is nézett napfogyatkozáskor, és igen hosszú ideig szenvedett, talán haláláig szenvedett ettől. De ez az azonosulás azt jelentette, a haragjával, a szenvedélyével való azonosulás, hogy valóban bele is pusztult, el is égett ebben a fényben. Mondjuk az apostolban is rengeteg versrészet van, amit most nem fogok végigidézni, akár az apostolnál ezt a picit azért nézzük meg, így képzelem Petőfit is. De ott alatt a sötét homloknak két fényes szemlorok, mint két bolyongó üstökös, mely nem fél senki, és a végén ugyanennek egyetlen kicsi fény van a padlásszobában, a mécses, aki ugyanakkor aztán az Istenhez megy fel, ahogy a szilveszter az Istenhez száll és az Istennel társul. És ugyanabban szerelemben is kapcsolatban van ez a fény. A vége ez, hogy a hajnal a vidám kertészbeány, igen, fölkerül a legelső sugára, az alba férfi homlokára száll, miként egy aranykoszor, miként egy fényes, meleg csók Isten hajakáról. Isten. Ismét. Arany János viszont nem volt képes erre a teljes beleolvadásra. Egy vers töredéke szerint, melyben a pokolra száll alá, a legrosszabb, ami érheti, a nevetség és a frivolitás. A szenvedély kendőzetlen megmutatásától mind ösztönösen, mind szándékosan kockolott. Ez azonban azt jelentette, hogy a fényt vissza kellett csavarnia, le kellett mondania az illetlenül tűnő vágyakról, vagy csak messziről mutatni meg, mint a daliás illetve való érzéki jeleneteiben, de a Tordi még itt is visszatöbben a pusztítóan heves szenvedélytől. Vas István egyébként egy egészen kitűnő eszét írt aranyerotikájáról. Nagyon érdekes a Petőfi erotikáját aranyerotikájával összevetni, nem véletlen, mindjárt átkerés, hogy Babics ponttal azt szerette van, hogyha megfordítjuk és aranyt tekintjük az igazán szenvedélyesnek és Petőfinek nyáskolgárnak, és ezt egy kicsit azért revidált ezt a nézetét. Én azt gondolom, hogy ebben a szempontból tényleg arany hátrányom volt. Ennek a lélektani folyamatnak aranynál működve az álom és álom való című vers, amely a nehéz álmot úgy írja le, mintha a költő egy folyó mély mörögne a sötétben. Aztán egy napfényes mezőn repül, teste éterre válik, teljes örömben száll a fényben, de persze gyorsan leveszítja a vihar. És utána még a szerelem látomása és a rémlátás megbizonyul. Tehát az egy beolvadás teljesen lehetetlen, ez muszáj idézni. Ez az éjszakai ellentét várja a fényes napnak. Mire föltekintek, a teljes korképe nyájasan mosolyog le ágyamnak elébe, vánkosan, mint tajték, szépfehéren tagad, hallok női gyöngyös utoló szavakat, kinyújtom karomat, és egy pikkelyes hideg kígyót tekerül rá, mely fülem lesziszek, iszonyatban tépen a szörnyem lefelé, küszködöm kiált, s fölébredek belé. A szerelem a nem szerintedik házi tűzfelé, aranynál végzetes és pusztító. Has is már idézi a jogok és jogokna végzetes véles testvér szerelmét, hasonló erős, intenzív erőket. Nekem egyébként elképzelésem az, hogy arany, hát valamennyire szeretés is volt a Petőfi feleségével, a bátorság miatt, nem csak azért, mert náluk laktak, hanem azért, mert a Petőfi lobogását rajta keresztül is érezte, ez nem egy megvalósult dolog volt. A barátság ezzel szemben erős és melegítő fény, még ha a heve nem is érhető a szerelemhez. Itt a Petőfinek írott verseiben ez azért szépen követhető. Azt írja, hogy mi a barátság kis szövétnek-e halvány, mert a barátság kis szövétnek-e halvány világból él a szerelem mágiája mellett. De mit bánom én, hogy ennek a szikarról meg vagyok győződve, mert ez tűznem a tüzet, sőt jobban éleszt, a Buda halálában sokkal intenzívebben írja le. Nem gondolom azzal a fénynek akadását, egy fátya tüzéről, vagy gyújtani mását, atyafi osztályban, lány nem úgy a lányból, sőt ragyog a kettő, még teljes világban. Ennek a visszacsavart vágynak az lett a következmény, hogy arany kigúnyom fákjának érezte magát Petőfi vad tűzrésze mellett, holott a képzelete és tehetsége épp olyan heves volt, mint Amazin, ha nem hevesebb. Nagyon érdekes, ha összevetjük Petőfit és Babicsot, vagy ezt is el, Petőfit és arany, ugye a híres Petőfi, nem akarok elvárni, mint a fűzfa, a macsárban, el akarok égni, mint a tölt, a felleget lányában, az öreg arany letészem a lantot. A tűz nem melegít, nem ilyen csak, mint reves fájén világa, hová lettél, hová levél, hol lelkem ifjúsága. Ez egyenesen Petőfiből jön ez a számomra. Vagy pedig aranynál szintén 1869-ből. Nem fákja, hogy éltem, vagy te silány gyertya, mely csepi kanócák serceke itatja, majd el is oltja. Mégis, ha elégne, de mennyi hiába elcsepeg, elcsolt így átlagotában, állatlan munkában. Ehhez képest persze Petőfi lángol, vállam a szívemben, épülelet, keret rám, lángol élőt végül teremtette, nagy a barak a szívemben, stb. Ezek ismerős Petőfi sorok. Egy másik barátok után is költőváros, amire vetek egy pillanatát, Babics és Kosztolányi. Jól nevelt vidéki új fiúként, mindketten szemérmesen és mértékletesen próbáltak indítani, nehogy karosszként megperzselődjenek, és korán elpusztuljanak a hírnév, vagy a nők nevétől. Szorgalmasan tanuló diákként éjjeli volt, vagy villanyfényes szobaköltészetbe menekültek a kamaszosan vadvágyuk elől. Jellemző, hogy mindkettőjük költészetében ekkor a lámpafény dominált, de közben nem csak a testmelegtől féltek, de a könyvköltészet hidegétől is. Mindjárt folytatom ezzel, csak nagyon érdekes, hogy a lámpafény az mind a kettőjüknél, például a Babicsnál, az arra kísérteteknél, beszédvirágok vagy jégvirágok. virágok, egy gyönyörű fény, a lámpafény, dicsérte a tavaszi húsvilágot, a telet, a víztelet áldom én, tudod, tavasszal járnak a vágyak, láthatom a törpe, törös magunk, és Kosztolányán és a lámpafény című versében ez ettől a vágytól való félelem. Ó, lámpafény, hogy szép vagy, mél a halvány, a beteg alkám, a húsos, stb. Mindig szerettem, mindig vélelődtem, később vad éjjeken égett előttem, hogy küzdöttem a csillagokra én. Most tört a lámpám, s nincs lámpafény, Isten kísérdő, vágy villámos éjjel járok ki, hogy lámpával tört cserépvel. Viszont egy picit, ugyancsak így a korai Kosztolány, ahhoz, ahol az egyik versében az Árkádok alatt címben, az Árkádok alatt bolyongva halhatatlanul kőszobrai között az öröklét hűvös csarnokában, hol tarjagos felhők közön suhant az óriási ezüstból tiszta gömbje, fényben fűrözte a nagy csarnokot, és végül csak-csak beáll az ember halottak sorába, és én az élet árpapáriája remekbe fordultam felétek ekkor, írja. Talán erre utal az emlék iratában, a keresztül kasul az életemben című könyvében Babics, amikor nagyon is eleve meglátja ezeket a szobrokat. De a halottak még gyorsabban vártatnak, írja, legalább az eleven halottak, amilyenek az igazi költők. Ők nem fejezték be a pályájukat a halállal, és nem hajlandók már-már pózban ülni végig az utókor századig. Amúgy is a valamivel idősebb Babics mert először kilépni a szobából, a napfénybe, tehát azonosulni a vágyakkal, a lámpafényről, a napmenekre, itt mindenek szerelme korszak. Egy másik versen azt mondja, ki a lelkes állat ne legyen fő, ki él az égen igazán, ki nem vertest az uniform, és ember legyen ma új csatán. Tornyomból hirdetem a hajamat, s látom fölbukni a napot, és hangosabban trombitálok, s azt hiszem gyújtok, ragadok. Sok rokonság van egyébként, tehát hogy ott tanult, amit az előbb véletlenül mondtam, hogy Petőfi és Babics, hogy között, hogy hogy tanult Babics Petőfitől, és nem Aranytól, ahogy mindenki feltételezi. Aranytól is. Kosztolányi életét végigkísérte a csillagos éj. A csillagos éj nappali ragyogás változama egészen korai verseiben is ugyanazok a fénymotívumok bukkannak fel, mint később. De a hajnali részegség csillagnak verse és változama állítható a szeptemberi által szerelmi vallásos extázis által. A testiség heve és az öntudat ereje emelkedik panteisztikus magasságokba, akárcsak Babicsnál a csengettyűs fiú című vers hajnali képében, ahol a szép nők és a fény szépsége egybeolvad az Isten jelenlő gyönyörűségével. Több szeptember verse van a Kosztolánynak, lehet össze lehet egyszer tenni a korai szeptember verset, a késői, a szeptemberi állított tartjában, nagyon izgalmas. Kínálkozik persze a Szabó Lőrinc párhuzam is. Szabó Lőrinc az ellentétbe szokták állítani Babicssal, pedig nem szembe menjene, hanem fokozza és folytatja ezt a fényes azonosulás költészetet, a vágy költészetét, amit Babics nagyon erősen elindított. Azonosítja magát Szabó Lőrinc a villámmal, ő nem volt soha mécses, vagy gyertya, vagy visszény, egyenesen villámmal és nappal. Egy nagyon picit olvasó, mondjuk egy a fény című könyvéből, állarcolatban. Villám a kancsait az ivatar küszén hordozza előttem, ki van itt Istenhez közelebb, ki tudja, honnan jöttem, mire jöttem. Az Úr visz a szellem, a titok, a fény, ő ragyog előttem az égben, pántorgó tornyokra játszik a sors, de tudom, valaki mindent megtesz helyettem, értem. Nagyon sokáig lehetne ezt vezetni, mondjuk Szabó Lőrinc, Rakoszki Zsuzsáig, vagy Lator László versei, ezek is mind vágyversek, mind fényversek, mind szenvedélyversek, mind indulatversek, amelyek nem tartanak távolságot. A kérdés ez, hogy ez mindig az azonosulás és a hátralépés nagyon fontos kérdése minden versnek. Vörös Sándornál fele van a fényversekkel, egyenesen a Odefent villámlókútnál remegünk, hogy közt aludtál, tehát a mennyből a földre szállt lélek elgondolásaival. Vas Istvánnál, a Vas István is rendkívül romantikus ilyen szempontból. Hajna a Székely Magda másféleképpen, de nagyon erős hittel és fénnyel dolgozik. Nemes Nagy Ákásnél most csak kíváncsiságban a Digitális Tudományi Akadémia honlapján rákerestem. Csak így, hogy a fény hányszó szerepel az összegyűjtött versekben, és 34-szer szerepel, csak a fényben dolgozott alapokat nem számítjuk. Utolszor, még mielőtt most saját verseket is olvasok néhányat, Orbán Darabjaira széteső személyiség minden szilárdjából az egészre mutat. Állítatos és lakföldészet ez, a mindenki, akit idéztem, vagy inkább jelzőket nem tűrő romantika, amely nem hajlandó hátralépni, hanem egybe akar olvadni a tárgyával, nem riad vissza a szélsőséges szenvedély veszélyeitől, mert bizony ez nem csak az a veszély, hogy elégünk a napban, hanem az is, hogy nagyon nagy ödesünk hasra. És Arany János ezt nagyon jól tudta, amikor a poétai rendszert színünk. Ezt most csak azért olvasom, hogy nem csak az elég és a veszély, a hitnek, a szerelemnek a veszélyeiről nem is beszélve, hanem a pusztán költészeti veszélyei is vannak. Poétai recept részletek aranytól. Gyöngy, harmad, hívjon, szellősüvel, villám, hajnal, korom, szélrész, hattyú, rózsa, hullám, délben, menj, pokol, a minden kövészet, precíten, és megvan a magyar költészet. Adj hozzá a precíten, egy fölösleg, a polcsugát, amelynek illatja hegedül, a remény morjából ez is szakállakat, és van lángos korrel, mint első szakállakat, stb. Tehát, hogy azért az, hogy én most a saját verset olvasok, az a vállalatlan kockázatát, amit előtt említettem, de ennek a fényét nem próbálok mutatni őben. Hát, még egy picit, ezt elég gyorsan fogom elolvasni. Tehát a közellét, a távollét, a vágy, az egybeolvadás versei. Két könyvben van ilyen fényes címmel, az egyik ugye a fény, amit feledőzés említett, Szabó Lajos után ugye fényfényfényben jöhetett szóba, fokozás kizárva, és utána pedig a Villan című könyvben következik nem közvetlenül, aminek szintén napfény van a borítóján, az ember kapaszkodik, ahol tud, ha más nem, akkor a sokarakban. Mondok néhány verset akkor sajátot. A szemről. Csak nézni rájuk, milyen fényesek és milyen szépek. Vitorolhatod mindazt, amit látsz, előhívhatod sötét kamrádban őket. Képtelen álmokba lépnek, billog és remeg a képzelet, mint szélfogroszt a víz, benne a képük, szétfut, összeáll, mint víz alatt a kő, megváltozik, megszínesül, alászáll. Közelő zavarba helyt, megszíni, nappalot sejtelmen kell belégni. Mindenen átlik valami más, megélesíti a színt, a formát, és ráközelít mindenre, amit nézel, túl közel. Üveg és víz a szem. Csak rajta átláthatni mindent. Védi a gyúlékony lékezőket a tűztől. Éljetek, mondja nekik, és élnek. Nézi őket, és látjátok, hogy elgyűlődik. Nem közülük vagy. Közülük való, de nem bocsáthatol be. Éjszaka a hívó vízbe váltott képeken meg tudsz jelenni néha, azután a szem kinyílik és lát. Fényesek és szépek mind a dolgok. De tudod, nem értheted meg, nem érintheted a láthatókat, hiszen egyesülsz mindennel, amihez nyúlsz, lányokat, átvízi, rögtönöd magában. Hogy élhetnél így? Inkább hátralépsz, elkülök, elröjülsz, csak nézel. Hogy röjjük minden teremtmény? Hunyj be a szemed. Egy holdas vers, amit mondtam, ígértem a fényes napos jelentéleteseket, hol töltet? Hol te éltető nap tisztfénye, forró láz hideg verítéke, futó farkasok lihegése, fekete víz emelkedése, szerelmé, két külön létet egybeöltve, a zihálásra költözöl be, eleven éj. Nyitott szemmel mennek utána, telejes fehér ragyogásban az állatok, a sárga lapjok most valásznak, és forráját a pusztulásnak, szólót és szólítod a testen. Megölsz, te hold. Egy gyönyörű című vers, két sort mondok belőle, mint a szerelmes verseket érek át, ugye volt hold, hátralépés, a gyönyörű így kezdődik, hogy legyek a foglalat, legyél a lámpa, legyek a gyertya, legyél a lányja. És mindjárt átmegyünk egy éjszakai lámpa versbe, a nézés tárgya című vers, ezt nem okosom egészen végig, mert hosszú. Ez egy kísérlet volt az elkülönülésre, a hátralépésre szintén, de arra jöttem rá, hát nem olyan nehéz rájönni, de nekem ez küzdelem volt, hogy nem lehet az ember objektív. Én nemes egyenesen edződtem, és azt gondoltam, hogy igenis hátra fogok lépni, a szemben is látszik ez, de nem lehet. A nézéstárgya. Egy alvó férfi talpa. Ennyi látszik a sárga lámpa fényben, meg egy fotelkarfa az ágyhoz közel. Feszes, sima, barna mind a kettő, de az egyik él. A lépett, lépett lét a többinél. A tárgy nem érdekel, az megmarad, sünkérezik a fényben akkor is, ha nem leszünk, de talpa egyszerű. Nézem és bizsereg a tenyerem. Ez te vagy? Ki vagy? Hosszan néztelek, de mintha pillanatcsillantozta volna a talpad az érzékelés határán, szemem álmodban megvizsgálgatott, és lábad hirtelen határozottan belemutattad a takaró alá. Bocsánat, kihagytam a legfontosabbat. Mindegy. Hogy nézzelek elfogulatlanul, érinthető-e a megfoghatatlan? Igen, és utána jön ez a lábad hirtelen határozottan belemutattad a takaró alá. Tártalan nézni, levontom a lábát. És akkor a lábad tenni tűzes. Azt mondjuk hús, azt mondjuk tűz. Azt mondjuk hús, pedig a húsodat nem ismerem, nincsen hozzá közön. Csak véres, rejtett, romlandó anyag. Azt mondjuk csont, bújok, tapogatok, tudom a tökéletes szerkezet ízelt mozgását, de mégsem te vagy. Azt mondjuk szem, az ajkaimban érzem rezgő mozgását, szemhéja van. A szád belseje, finom rózsaszín sejmességeit, ahol lüktető meneget lángja átsejlik a hátán. Örvényes költök, lábujai közé a titkos völgye, füles spirális ösvényei, a kulcsont és a vár közötti bölcső, ahol illatokban alkotom, harapni való izmai, forróság, izgalma, markolása, a friss verejték, gondító szagától megható dölelése, nem te vagy. Ellen lány vagy. Csontból, húsból, vérből, erről lobogsz romolhatatlanul. A mozgás vagy a legfőmozgató, és csak fészeként használod a tested, a testemet, hogy tovább lövünk magad. Éljen a semmi is, és égig, érted, betört, és már forrása sincs. Azt mondjuk tűz, és azt érezzük, éljek. És mindkét rövid vers, a villany című vers, a címadó. Hogy jár az áram keresztül a testem? Még ég a lélek izzószála, teszi a dolgát minden sejtje benne. Hála, hála. Láttam, akibe hány jár a lélek. Azóta sem tudok gondolni másra. Még ég a villany, még lélegzem, élek. Hála, hála. A fájdalom is csak életre jelenség. A szag, az íz, az űr is, amit érzek. Azóta sem tudok gondolni másra. Még élek, élek. Átjár a nap, átjár a fény halála. Hullámlanak a napok és az éjek. Áramok átjár, átjár a testem. Halála, hála. Égek. És az utolsó a nap, nincs ennél erőszakosabb, mint egy igazi fény. A villanyom után. Na, lélegzik a tér, egyenletesen is észrevétlenül. Van levegő. Csak ebből sejteni, hogy van világ, van szoba, ablak, kívül ott az ég. És hullámok hajtottul vissza minden. Előbb a felhők oszlop bolyhaira rengenek elő, aztán az ágak ügyező rajz, a narancszín sugár, a hirtelen fehéredő falon, aztán a látvány iszó tűhegyén feltűnik egy arc, egy portré szeme, néz, tűrhetetlen ikonra nyugásban, egyenesen rám. Kihasított a fény a nem lét üres négyéből, de már is néz valaki, magának követel.
Tisztelt közönség, a fényvéve az idei eszendő, ahogy ez nem még megmutatom. Ez a 2015-ös nekem is volt, erre a Bicsen sejtve tavaly 2014-ben jelent meg egy regényen, ez, amelynek az a címe, hogy természetes fény. Talán ezért kaptam most ezt a megtisztelő fölkérést, hogy beszéljek a fényről. És az jutott eszembe, hogy összeállítottak olyan szövegrészleteket, amelyek magyarázatú szolgálatnak regényem címére nézve, mondhatnám stílszerűen, hogy megvilágíthatnák azt. Persze nem direkt reflektor fényel, inkább csak közvetve, tükröződve szól.